Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente, 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéni és lelki gondozó.
Az elmúlt héten Bukarestben egy nemzetközi konferencián számolhattunk be az abortusz fájdalmát hordozóknak szervezett lelki gyakorlataink tapasztalatairól. Egy megrendítő vallomás elhangzása után műsorunk második részében Bezzeg Gábor Kelemen Ferences atyával beszélgetünk gyónás ajándékairól. Azt tapasztaltuk, hogy sokszor évtizedek múlva kerül sor a kiengesztelődés szentségére. Vajon miért?
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. A bemutatkozáskor már hallottátok, hogy abortusz miatt szenvedőkkel foglalkozunk. Hogy kerül ez az AV-ba? Magyarországon 4 fajta AV projekt indult el. Egyik legrégebbi 1992-93 óta a házaspárok gondozása. Így kerültünk mi is a közösségbe. Utána következett az elvált vagy gyermeküket egyedül nevelő szülők lelki gyakorlata. Ennek is már legalább 8-10 éves hagyománya van. Az egyik legújabb az elvált és újra házasodottaknak szervezett lelki gyakorlat. Erre Erdő Péter bíboros is áldását adta, ez egy különleges helyzeteket teremt ez. A negyedik, amelyiket már egy ideje mi ketten kezdtük végezni, majd látva a közösség ennek evangelizációs gyümölcsét is, befogadta. Mottója, ne félj, nem ítéllek el.
Tudjátok, hogy a Szentírásban 2 helyen van ehhez hasonló megjegyzés. Az egyik a szamáriai asszonynál hangzik el, a másik a házasságtörő asszonynál. A mi lelki gyakorlatunknak az igazi alapja az a 2. János Pál pápának az Evangélium Vitae című enciklikájában található, a 4. fejezet 99. pontjában szól azokhoz a testvérekhez, asszonyokhoz, akik abortuszon estek át. Az abortusz utáni tünetekkel folytatnánk, miután a bemutatkozásról már egy picit érintettük a problémát.
Now we speak about the symptoms of abortion, or what we're trying to heal.
Magyar alkotmányunk is rögzíti, hogy az élet a fogantatástól a természetes halálig szent. Döntés jogáról abban a pillanatban lemond, amikor a szexust elkezdi. A megfogant embrió a személy, és a legműveletlenebb ember is tudja azt, hogy ha memzesz kimarad, akkor 9 hónap múlva nagy valószínűséggel ringathatja a babát. Ilyen előzmények után bátran leszögezhetjük, hogy az anya nem birtokosa a magzat életének. Itt mutatkozik meg a liberalizmus kétarcúsága, mert az egyik oldalon az abortuszt engedélyezi, a másik oldalon pedig teljes gőzzel küzd a halálos ítélet ellen. Az abortusz az egy életellenes cselekedet, és akár tudja valaki, akár nem, hogy ez bűn, attól függetlenül még az abortusz okozta tünetek, azok a fájdalmak, azok a testi, lelki problémák, azok még működnek nála is. A világ szakirodalmában már nevet is adtak ennek a tünet együttesnek, post-abortus szindróma, de az irodalomban általában PAS. Aki ezzel a témával foglalkozik, az nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy az abortuszt a nő az esetek nagy százalékában nem önállóan követi, nem szabad döntése. A munkaszerződésekben lehet kikötés, hogyha ilyen van, megszűnik a munkahely. Lehet, hogy az édesapa nem vállalja, rosszabb esetben anyuka nem is tudja, hogy ki az apuka. És ebben az esetben a nagyszülők és a saját szégyen is gátolja abban, hogy azt a döntést hozza, hogy a gyerek marad, mert mi lesz velünk, ilyen még nem fordult elő a családunkban.
Amerikai felmérések szerint a nők 80%-át érinti valamilyen mentális károsodás, időben változó tünet. Például én beszéltem egy pszichiátriai kórház vezetőjével, és ő mondta, hogy a nők 15%-ának abortusz van az anamnézisében. Milyen tünetek? Például az abortusz napján keserves sírás, a gyerek várható születési idejében elkeseredettség. Találkozik egy babakocsival, átmegy az úttest másik oldalára. A legmegrázóbb, amit itt szeretnék nektek elmondani, egy szintén amerikai statisztikára hivatkozva, a párkapcsolatok 70%-a abortusz után felbomlik, megszakad. 70%, lehet, hogy egy éjszakás kaland, lehet, hogy egy hosszabb házasság utáni elhidegülés. Párkapcsolatok 70%-a abortusz után felbomlik, megszakad. Bűnösség kérdése. Nagyon sok embernek semmi nemű hite nincsen, Isten hite, és mégis a résztvevő kétharmada bűnösség érzéséről beszélt. Akár hisz valaki, akár nem, Jézus gyógyítani akarja és tudja. Sokszor tapasztaltuk, hogy nem hívő testvérek a kápolnában, a szentségimádásról gőzük nincs, hogy mi van benne, és mi történik ott, és mikor kijönnek, megkérdezik, hogy mi van itt? Olyan béke van bennem. Abortuszon átesettek megpróbálják önmaguk előtt is letagadni évtizedekig akár. A klimax, öregedés, nem lehet gyermeke, baleset, válás, vagy egy furcsa álom egyszer csak előhozza. Egy hölgy vallomása. Egyszer egy éjszakai ügyelet alatt elgyötört az álom, lefeküdtem a pelenkázó asztalra. Egy ápolónő volt. Egyszer gyerekek sírását hallottam, segélykérést. Láttam magam előtt sok fekete árnyékot. Megijedtem, felálltam, és azt gondoltam, hogy ezek a gyerekek az elveszett gyerekek lelkei. Annak a kettőnek, amelynek nem adtam életet, és azoké, amelyeknek gyógyszert adtam, aminek magzat elhajtó hatása volt.
Föltehetjük a kérdést, hogy vajon hány embert érinthet az abortuszt követő tünet együttes. Magyarországon a Magyar Statisztikai Hivatal kimutatása szerint 6,5 millió abortusz történt 54-től a rendszerváltozásig. Ez egyetlen elrettentő paralell adat, a II. Világháborúban a katonai és a polgári veszteség szummája 1,8 millió. A Magyarország lakossága alulról közelítve 10 millió. Az előző számadatokból következően szerény becslés szerint 1 millió nőt érint, azaz a nők 20%-a, minden ötödik nőnek van ilyen esemény az életében.
Lelki gyakorlatos hétvégéink során 5250 emberrel kerültünk kapcsolatba. Egy-egy nőnél leggyakrabban az abortusz 2-3, a legtöbb 32 volt. A vetélésnél és az abortusznál a gyászfeldolgozás nehéz. Azért, mert soha nem látta az arcát. Nem is tudom, volt vagy nem volt egyáltalán. Abortusznál még nehezebb, mert a veszteség okozója bizonyos mértékig ő maga.
With abortions, it's an even more difficult process because you are part of the reason for the loss.
Mi a vigasz ezeknek a nőknek számára a lelki gyakorlat végén? A gyermek lelke él. Él. Ő nem halt meg. Teste nem tudjuk, hol van. Ő él. Tényleg él. Nekünk 9 gyereket ajándékozott az Isten, abból 3-at nevelhettünk föl. Spontán mentek el. A lelki gyakorlat során szoktuk kérni, hogy adjál nevet gyermekednek. A név szemét akar. Szentségimádáskor próbáltam elkérni a gyermek nevét az egyik esetben. Azt csengett a fülembe, hogy Teofil, Teofil. Én ilyen nevet nem akartam adni a gyermekemnek. Végül elfogadtam, és mikor hazamentem, megnéztem a naptárba, ugyan már mikor van Teofil névnap. Minden gyerek, minden elhalt, elhunyt gyermekemnek, mert mindig megkérem, hogy valakire vigyázzon. Ő angyala legyen. Zoli fiamnak lett, ő az ő anyja. Megnéztem a naptárt, június 17, Teofilnak. És június 17-én, néhány évvel ezelőtt, egy súlyos balesete volt ennek a fiamnak, ahol majdnem ott maradt. Ezek után nem tudom elhinni, hogy mint közbenjáró nem segített.
És most térjünk rá arra az oldalra, hogy hogy kapcsolódik az Emmanuel missziós tevékenységéhez, hogy az alapja a missziós tevékenységnek. Az a szenvedő ember, aki nyíltá válik a szenvedésében az Isten felé. Az élő hit az gyakorlatilag egy erőforrás, amikor az abortusz döntése kerülne a sor. De a csekély Isten kapcsolat is erőforrás az abortusz követő problémák jelentkezésekor. Ezt azzal a felméréssel tudjuk egy picit szemléltetni, hogy Magyarország népességének csupán 9%-a, aki valamilyen formában, valamilyen vallással, heti rendszerességgel kapcsolatban van. A magyar lakosságnak az 50%-ának semmilyen vallással, semmilyen kapcsolata nincs. A 60 év alatt Magyarországon gyakorlatilag 2 nemzedék nőtt fel vallásoktatás nélkül. Ennek ellenére egy természetes, Isten által belénk oltott vágy, hogy szerethessek és szeretve legyek.
But at the same time, God has given us innately into our nature the desire to be loved and the desire to love.
Miért lehet a katolikus egyházon belül az Emmanuel közösség feladata is? Ezen sokat gondolkodtunk közben. Mert ezek az emberek mindenütt keresnek megoldást problémájukra, mindenütt békét keresnek, és nagyon sokszor az ezotéria vagy egyéb helyekre keverednek. Közösségünk felismeri ezeket a tévutakat. Az adoráció és közbenjáró ima is közösségünk a része. Egy kiváló pro-evangelizációs út ez. Először megtapasztalja Jézus gyógyító szeretetét, majd kíváncsi lesz Jézusra. Saját statisztikánk szerint a 35%-uk valami nő új vallási kezdetnek indul. Házasságrendezés, katekumenátus, hittanra jár, szentségpótlás, ilyesmi.
Összefoglalásként a ne félj, nem ítéllek el hétvége módszerei alkalmasak a szekularizált társadalomban a nagyszámú hittől távol élő kereszténységgel csak szimpatizálók segítségére is. Ezek az emberek életüke nehéz helyzetében keresik az enyhülést. És Jézus gyógyító szeretetének megtapasztalása révén közelednek a hithez, az Istenhez.
És most szeretettel kérjük, nézzetek meg egy videót. Ez az asszony, Mária, a magyar parlamentben egy életvédő konferencián mondta el vallomását. E hölgynek 20 évig rémálmai voltak, és az életgyónás után megszűntek.
A nő számára tragédia az, hogy akár tudatában van annak, hogy az abortusz bűn, akár nincs, a következmények megkeserítik az életét. Az apa, amikor megtudta állapotomat, 18 éves voltam. Bevitt egy kórházba, beszélt egy orvossal, és elment. Iszonyatosan éreztem magam. A szégyen szinte megbénított. Fájdalmas magányt éreztem, és testi-lelki ürességet, de nem volt más választásom. Tanulmányaimat az egészségügyi pályán folytattam. Konkrétan sosem tudtam, mi az, milyen állagú az a sejt-szövet-szaporulat, a fötusz, amit az abortusz kapcsán kikaparnak. Egyszer megláttam. Megdöbbentő volt a szembesülés. Pici széttépett testrészek, kezek, lábak. Még most is nagyon fölzaklat, ahogy beszélek róla. Ettől kezdve, ha tehettem, elkerültem ezt a területet. Egyébként altató nővérként voltam jelen ezeknél a műtéteknél. Évekig tartott, amíg ezt a szembesülést lelkileg valamennyire fel tudtam dolgozni. Nagy elszántsággal rendeztem az életkörülményemét, mint fészekrakó madár. Na, végre jöhet a gyermek. És nem jött. Orvosi vizsgálatok, kezelések, stb. De nem jött.
Műsorunkat folytatnánk. Önök a Mária Rádió Magyarország adását hallgatják, benne a Ne félj, nem ítéllek el műsorunkat. Ma este a stúdióban Bezzeg Gábor Kelemen Ferences testvérrel beszélgetünk.
Egy másik területről szeretném kérdezni Kelemen testvért. Nagyon sokan vannak egyébként vallásos testvérek, akik 5-10 évig is nem tudják rászánni magukat, hogy Isten elé vigyék fájdalmas terhüket. Magdolnának is nehéz volt szembenézni döntésével, idő kellett hozzá. Papi életed úgy alakult, hogy több órát gyontathatsz egy forgalmas helyen Budapesten. Gondolom, találkoztál olyan férfival, nővel, vagy akár egészségügyben érintett dolgozóval, aki itt, ahol nem ismeri senki, személyesen merte kérni végre Jézustól a bűnbocsánatot.
Igen, hát ez is sokszor előfordult, hogy valakik tényleg évek vagy évtizedek múlva tudtak eljutni oda, hogy a szentgyónásukat elvégezzék éppen az abortusz miatt. Hát egészségügyi jó dolgozókkal ritkábban találkoztam, mert ez is egy nehéz helyzet, hogyha valakinek a megélhetéséről van szó, mégis ez egyértelműbb, hogy hívő emberként ebben nem közreműködhet. Más munkahelyet kell keresni, hogyha valaki ebbe belekényszerül a munkájában. Ez nehéz, de ez a keresztény vértanúságnak a része manapság. Ma is vannak vértanúk, hanem is úgy, mint az első századokban, de amikor igazi nagy áldozatot kell hozni a hitünk miatt.
Kelemen testvér, többször találkoztunk már mi is olyan emberekkel, akik évtizedekig félt elmenni gyónni, együtt élt terhének minden kínjával. Volt olyan is, aki 40-50 évig. Tudsz arra valami elfogadható okot mondani, hogy az emberekben mitől van, miért van ez a félelem?
Hát azt gondolom, hogy a gyónás azért az mindig nehéz. Nehéz szembenézni önmagunkkal, elismerni azt, hogy vétettünk, hogy felelősek vagyunk a történtekért. És mindezt meg is kell vallani, ki kell mondani. És hát valóban ott a szégyen, a félelem, mit gondol, vagy mit mond majd a gyóntató pap. Fontos lenne úgy látni a gyónás, mint a szabadságnak a forrását, hogy Isten úgy vár minket a Szent Jónás szentségében, mint az evangéliumban a tékozló fiú atya, aki évek, talán évtizedek óta figyeli az utat, ami a háza felé vezet, és bízik abban, hogy a fia egyszer hazatér. Azután ez a félelem azért lehet egy kísértés is, ami visszatart Istentől, a szentség kegyelmétől. Mindig megrendítő és felemelő pillanat az, amikor valaki hosszú idő után végül legyőzi ezt a félelmet, szégyent, és elvégzi a szentgyónását. Szabadulás pillanata ez, az Istennel való találkozás pillanata a pap számára is, nem csak a gyónok számára.
Egy nagy felszabadulást látsz az emberek arcán? Ilyen tág?
Hát a gyóntatószékben nem mindig látszik az emberek arca, de az a felszabadulás azért az nagyon sokszor érződik, hogy most egy nagyon nehéz kő esett le a gyónónak a szívéről. És hál' Istennek mindig biztatni szoktam, hogy hála Istennek, hogy meg tudta hozni ezt a döntést, és végre eljött, és most már ettől megszabadulva tud tovább élni.
Hát van nekem egy kérdésem, nem teológusként, inkább a megsebződött emberként. Talán néhány hallgatónk nevében is szeretném megfogalmazni feléd. Miért kell elmondani azt, hogy mi történt, hogyan, miben vétkeztem? És Jézus ezt nálam jobban tudja? Sőt, azt is, hogy ezt bevallani nekem most az Isten emberének nagyon kellemetlen. Miért van erre szükség?
Hát igen, ez biztos, hogy így van, hogy Jézus az ember szívébe lát. És a gyónásban nem olyan dolgokat mondunk el, ami Jézus nem tudna rólunk. De éppen azért mert ismeri az ember szívét, tudja, hogy nekünk van szükségünk arra, hogy megvalljuk, hogy kimondjuk a mi bűneinket, azt, ami minket nyomaszt, ami teher az életünkbe. Ha valamiről már tudunk beszélni, akkor az azt jelenti, hogy már nem uralkodik rajtunk olyan erővel, elveszítette a hatalmat fölöttünk. Ez tehát fontos, hogy ki tudjuk mondani a bűneinket, azokat, amikkel küzdünk. Ez a gyógyulásnak a része is, Jézus valóban meg akar gyógyítani minket. Azután azt gondolom, hogy szükségünk van a feloldozás szavaira is, hogy én feloldozlak téged bűneidtől, hogy ez minden szentgyónásban elhangzik, hogy valaki ezt kimondja fölöttünk, ez sokkal több, mint az, hogy én majd privátban elintézem Istennel a bűneimet, mert magamat nem tudom feloldozni. Érdekes, hogy például a keresség szentségével kapcsolatban, hogy nem szokott ezzel problémánk lenni, senki nem akarja önmagát megkeresztelni, hanem elfogadjuk, hogy az egyházon keresztül kapjuk a keresség kegyelmét. Hát így van ez a szentgyónásban is. És végül is az egyházzal, mint lelki közösségével is ki kell engesztelődni az embernek, és ez szükséges ahhoz, hogy újból teljes tagjai tudjunk lenni ennek a lelki közösségnek. Tehát azt hiszem, hogy a gyónás az egy nagyon nagy ajándék, és érdekes módon tapasztalom ezt egy protestáns ismerőseim között, akik nagyon sokan nagyra értékelik a gyónást, vagy ők maguk is gyakorolják, vagy pedig van bennük egy kis irítség felén, katolikusok felé, hogy nálunk létezik a bűnbocsánat szentsége.
Nálam még egy kérdés fogalmazódott meg. Az egyik előző műsorunkban elmondta el egy fiatal asszony azt a problémáját, hogy ő többször meggyónta ezt a súlyos, nehéz terhét, és a lelke mélyén mégsem nyert igazi békét. Vajon mi lehet az oka?
Hát azt hiszem, hogy itt nagyon fontos az, hogy más a szentség hatása, amit hitünk szerint Isten maga garantál. Ha valaki megfelelően elvégzi a szentgyónását, akkor a bűnei feloldozást nyernek, ezt Jézus ígérte számunkra. És más az érzelmi változás, ami bennünk történik, ami igazából inkább rólunk szól. Fontos ezt tudatosítani magunkban, hogy Isten elvette a bűneinket, ugye eltörölte a gyónásban, függetlenül attól, hogy mi magunk éppen mit érzünk. Lelki gyógyulás az érzelmeknek a megváltozása, gyógyulása, az pedig azt gondolom, hogy egy nagyon hosszú folyamat, ez nem történik egyik pillanatról a másikra. Szóval nem szabad összekevernünk a szentség hatását az érzelmeinkkel. Ugyanígy vagyunk az áldozáskor is, amikor van úgy, hogy nagyon átérezzük a találkozást Jézussal, egy bensőséges érzés az áldozás van, amikor nem. De ez nem arról szól, hogy mennyire jó vagy értékes az áldozásunk.
Most ez, amiket elmondtál, ez egy újabb kérdést eredményez. Vajon a feloldozáson kívül az abortuszt követő tünet együttesben hogyan tud a pap a feloldozások után még segíteni a szenvedő embernek?
Én azt hiszem, hogy hogy fontos az, hogy érezze a gyónú, hogy valóban nem ítélem el én sem, hanem elfogadom őt a bűneivel és a bűnbánatával együtt. Isten szeretetére, irgalmára kellene őt elvezetni, hogy Istent valóban úgy tudja látni, mint szerető atyát, édesapját, aki várja őt, aki a bűneivel együtt is szereti, nem a teljesítménye miatt. Azután a szentségeknek a kegyelme összefügg egymással, tehát a szentségi életre bíztatnám, hogyha katolikus hívő, hogy rendszeresen gyónjon, áldozzon, így növekedjen a szívében a kegyelmi élet. Nagyon jó, hogyha talál egy közösséget, ahová tartozhat, vagy akár lelki gyakorlatra, hogyha el tud menni, ahogy hallottam, ti is szerveztek ilyen lelki gyakorlatokat, és ezt gondolom, hogy nagyon fontos lehet. A bűn ugyan elválaszt Istentől, ez így van, de a megtérés közelebb visz hozzá, és ahogy Jézus mondja, hogy akinek sokat megbocsátottak, az jobban szeret, hogy ez valóban így van, hogy a bűnbánat az nagyon közel emelhet Istenhez.
Érdekes, hivatkoztál rá, egyik lelki gyakorlatunk után megkérdeztük a résztvevőket, hogy milyen áldott gyümölcsöt hozott az életükben ez a bűn, az abortusz bűne. Egyikük egy rendkívül világosan látó, jó kritikai érzékkel megáldott asszony azt mondta, sokkal alázatosabb lettem. Testvéreim, akik esetleg még tervezitek, hogy a kiengesztelődés szentségéhez kéne járulni, ne a papot nézzétek. Ő Krisztus képviseli. Ne önmagatokra tekintsetek. Ne legyen a hiúság, a szégyen az akadály. Tegyétek meg ezt a kulcsfontosságú lépést. Mindnyájunk számára van szeretetterve az Úrnak. Számomra is. Amikor valamikor megbotlottam életemben. Kedves Bezzeg Kábor, Kelemen testvér, köszönjük, hogy megtisztelt bennünket a műsorban. Köszönjük, hogy az intimitást igénylő témában is vállalta a nyilvánosságot. Köszönjük bölcs hitelteli szavaidat. Isten áldja meg életedet, munkádat. És most arra kérünk, hogy imádkozz azokért a testvérekért, akik még nem tudták az irgalmas Jézus elé vinni bűneiket.
Egy számomra nagyon kedves imádságot hoztam mai estére, aranyszájú Szent Jánosnak az imádsága. Igen, hát ez az imádság eredetileg a szent áldozáshoz szól, de ugyanúgy a szent áldozáshoz hasonlóan a gyónás is Istennel való találkozás, és ugyanúgy az alázatot is az Isten irgalmának az elfogadását jelenti. Uram Istenem, tudom, hogy sem méltó, sem érdemes nem vagyok arra, hogy lelkem hajlékába jöjj, mert egészen puszta és üres, s nincs benne számodra hely, hová a te fejedet lehajtsd. Ám amint a magasságból érettünk leszállva, megaláztad magadat, ereszkedj le most az én alacsonyságomhoz is. És amint a barlangban az oktalan állatok jászlában való fekvést elvállaltad, légy kegyes most is bejönni értelmetlen lelkem és romlott testem jászlába. És amint nem vonakodtál a poklos Simon házába lépni, és ott a bűnösökkel együtt étkezni, méltóztass most az én alázatos lelkem hajlékába is bejönni, bár poklos és bűnös vagyok. És amint nem taszítottad ele a ma bűnös nőt, midőn hozzád járult, hogy illessen, kegyeskedj nekem is megengedni, hogy bár bűnös vagyok, érintesselek téged. És amint nem utáltad annak bűnös és tisztátalan ajkait, midőn csókkal illette lábadat, ne utálj engem se, bár ajkaim, szám és nyelvem talán még szennyesebbek és bűnösebbek. Legyen inkább legszentebb tested és véred parazsa, megszentelődésem, felvilágosulásom, megalázott lelkem és testem egészsége. Vegye el tömérdek bűnöm terhét, őrizze meg minden ördögi fondorlattól. legyen számos, ártalmas és gonosz szokásom megszüntetője és legyőzője, szenvedélyeim kiölője. Segítsen parancsait követésére, isteni malasztod megszerzésére és országod elnyerésére. Hisz nem könnyelműen járulok hozzád, Krisztus, Istenem, hanem a te kimondhatatlan jóságodban bízva, nehogy közösségedből távol maradva a szellemi ragadozó zsákmánya legyek. Kérlek azért, uralkodom, aki egyedül vagy szent, szenteld meg testemet és lelkemet, elmémet, szívemet és vesémet, s oly szívembe a te félelmedet, tedd eltörölhetetlenné bensőmben megszentelésedet. Légy segítőm és oltalmam, vezéreld életemet békességben. Tégy méltóvá, hogy egykoron szentjeid között a te jobbod felől álljak, szeplőtelen anyád, a szolgálatodra álló tiszta szellemek és összes szentjeidnek imái és könyörgései által, kiket öröktől fogva kedvelsz.
Kedves hallgatóink, önök ne félj, nem ítéllek el, műsorát hallhatták.